and then go on their way again.
Oh. 60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Újbudaiak magazin műsora.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Kéri Júli vagyok, a mai magazin szerkesztője. Nyáron mindig minden médiumban nehezebb téma, hogy hogyan tudjuk fenntartani adásainkban a tőlünk megszokott színvonalat. Ugyanakkor mindenki kicsit lazábban él, így érdemesebb, kevésbé komoly témákkal szórakoztatni a hallgatóikat. De azért legyenek érdekesek is az anyagok. Természetesen ez nem panasz, csak ecsetelni szeretném, hogyan is állítottam össze ezt az adást. Hát lássuk! Elsőként folytatjuk az elmúlt hónapban megkezdett beszélgetést Jelen János diplomata a vallási szakértővel. Most a buddhizmusról és az ehhez való kapcsolatáról beszél. Ezt követi egy ismétlés, ami talán kedvet csinál a még szabadságon levőknek Shakespeare életébe, műveibe betekinteni. Dr. Pikli Natália Shakespeare kutatóval beszélgettünk a könyve kapcsán. Végül pihenésképpen Meskó Bán munkatársunkat kértem, hogy a tőle megszokott színes stílusban meséljen régi kedves nyári emlékeiről. Jó szórakozást kívánunk mindezekhez! Elsőnek hallgassuk a beígért interjú második részét.
Jelen János diplomata, vallási szakértő, a vele készített interjú első részében megismerhettük életútját, találkozását a buddhista vallással, az élet működésének alapelveivel, és választ kaptunk arra, hogy mit is jelent a reinkarnáció. Most pedig folytassuk a második résszel. Én azt gondolom, hogy az életben nagy szerepe van az emócióknak is, egyrészt, másik az intuícióknak is, tehát a gondolkodás általi vezetése az életnek azért az nem egy valós dolog. Ugye érzelmileg is hozzá kell állni az élethez, illetve vannak az intuíciók, nem tudom, hogy a buddhizmus az mit kezd az intuíciókkal.
Mindezekkel nagyon sokat foglalkozik a buddhizmus. Különben ez is érdekes már maga a szó, mi ezzel az izmus kis toldalékkal, amit hozzáteszünk a vallásokhoz, a világvallásokhoz, filozófiai irányzatokhoz, már egy szemléletmódot is közvetítünk. Tehát például a vietnami nyelvben is a buddhizmus az a buddha tanai vagy tanítása, nem pedig egyfajta ilyen nagyon elemelkedett ideológikus valami. Tehát egy konkrét, megfogható, megragadható valamiként fogja fel. De visszatérve arra, mint mondott, az érzelmekre, intenciókra, természetesen ezek szétválaszthatatlanul és valójában egymástól lehasíthatatlanul egyszerre mindig jelen vannak a gondolkodásban is. Tehát a gondolkodás az nem egy elszakadt, érzelemmentes valami, sőt, sokkal inkább mire ráeszmélünk, hogy mire gondolunk, addigra már rápakolódik egy csomó érzelem.
Hát mert hogy a test, lélek, szellem az egy egységet ad, és nem lehet
például a buddha a lélek, mint olyannak inkább a tagadására építi a saját gondolkodását. Tehát ő azt mondja, hogy az ember úgynevezett eszenciális lényege, vagy énje, az egy nem létező dolog. Ehelyett inkább folyamatok együttes jelenlétének, feltételek teljesülésének formájában írja le az embert, magát is.
A pszichológusok nem nagyon élnek meg akkor.
Hát a pszichológusok, a buddhista pszichológia az nagyon-nagyon izgalmas dolgokat mond az ember gondolkodásáról, érzéseiről, érzelmeiről, indulatairól. Tehát a buddhista pszichológia azt hiszem, hogy jó barátságban van a modern nyugati pszichológiával is, még akkor is, hogyha úgy néz ki, hogy nagyon távoli esetenként. Például az énről vallott tanai vagy állításai a buddhának vagy a buddhista a tanítóknak, az egy nagyon izgalmas valami. Ugye itt ők azt mondta a buddha, hogy egy öt összetevőből tevődik össze az, amit mi énnek képzelünk. És ezek az összetevők, amelyek éppen például az érzeteket, érzelmeket magukban foglalják, ezek egyszerre adott feltételeknek a megléte esetén alkotják azt, amit mi annak képzelünk, hogy az, ami énünk.
Hát amikor Freud is háromféléről beszél, ugye?
Igen, a Buddha pedig ötféléről beszél, és ő öt folyamatról beszél valójában, amelyik egyszerre zajlik bennünk, és mint a folyók, amelyek egybe ömölve, különben maga a szó is, amivel ő ezt leírja, az halmazt jelent. Tehát ennek a halmaznak az adott pillanatban, adott feltételek melletti teljesülése az, amit ő annak nevez, hogy a látszata, az illúziója az énnek.
A meditációnak nagy szerepe van.
Igen, ez egy módszer, valóban. Ezek, amit említettem, ez a tanácsok, a jó tanácsok, amelyeket föl tud kínálni az embernek, hogy a szenvedéseit enyhítse, azok között pontosan felbukkan az elmélyült gondolkodás arról, ami bennem zajlik, a megértése annak, ami bennem zajlik.
De ez egy magányos folyamat tulajdonképpen.
Nem feltétlenül, lehet magányos folyamat, de legalább olyan fontos része, ugye a három kincsben is, amit ezek mindig ilyen hát szentenciákként vannak most már, de valójában nagyon egyszerű és ugyanakkor nagyon mély megfigyelések. Tehát ugye ő azt mondja, ez a három kincsnél ugye van maga a Buddha, maga tanításaival, és az a közösség, amelyik ezeket a tanításokat befogadja. Tehát a meditációnál, amire utalt, igen, egyedül is lehet meditálni, és még azt is hozzáteszi ez a vietnámi szerzetes, akiről már beszéltem, ez a Thich Nhat Hanh, hogy az út kifelé, az befelé van. Tehát azt mondja, hogyha te a külső kapcsolataidban szeretnél rendet tenni, akkor először saját magadban kell rendet tenned és eligazodnod.
Igen, azt gondolom, hogy nekem rossz fogalmam volt, hogy van a meditációról, mert én azt egy magányos dolognak tudom fölfogni.
Mindenképpen
a saját magammal lebő beszélgetés, vagy párbeszéd.
Igen, biztos, hogy ez benne van, és mindenféleképpen elsősorban magammal folytatom a párbeszédet, akár a meditáció során is, de a közös meditációnak egy egészen más tere van. Szinte azt lehet mondani, hogy amikor csöndben, mondjuk mi például hetente többször előfordul, hogy egy kis közösségben meditálunk, akkor akár egy órán keresztül csöndben ülünk, nem mondunk semmit, de egészen más, hogy éljük meg az életünket, a gondolatainkat, amikor együtt vagyunk, mint amikor külön-külön ülünk és
másra meditálunk. Gondol az ember akkor, amikor
hat rá a többiek veszi. Jelenléte.
Ez mind a kollektív tudattalan dolog.
Igen, hát ez már egy nagyon speciális
pszichológiai
fogalom. A kollektív tudattalan, ugye Jung, stb.
Jung, igen.
Sok közösség átfedés van, nem vagyok szakértője a kérdésnek, nehezen tudom megfogalmazni. Én úgy gondolom, hogy annyi bizonyos a gondolkodó, együtt gondolkodó, akár beszéddel, viselkedéssel, gesztusokkal, hallgatással, együtt levő embereknek a közössége, az mindig létrehoz egy szellemi teret, amelyben ezek a gondolatok, ezek a gesztusok egy sajátos életet élnek, akár szétporladnak, amikor ezek az emberek elhagyják ezt a kis közös meditálás, vagy közös együttlétet, vagy akár tovább visznek magukkal ebből valamit, ami már nem ugyanaz, ami akkor volt, amikor együtt voltak.
Egy minőségi változás, persze.
Igen, és ezek a változások igazán azok, amelyek aztán olyan vonzóval teszik, hogy újra meg újra találkozván megosszuk például egymással azokat a gondolatokat, amelyek bennünk föltámadtak.
Ez verbálisan is történik akkor?
Igen, igen. Ennek a ritualizálódott meditációnak, a mi esetünkben például része ez a bizonyos megosztás. Amikor elmondjuk, ha akarjuk, vagy ha van, úgy érezzük megosztani valónk, akkor elmondjuk, hogy mit éreztünk akkor, amikor meditáltunk együtt.
Hát itt van szó az érzésekről.
Igen, így van.
Itt tehát, hogy ez nem egy kizárólag gondolkodási funkció, hanem ez egy érzelmi
Igen, én azt gondolom, hogy a gondolkodás képtelenség elképzelni is érzelmek nélkül. Tehát érzelmek nélkül nem tudunk gondolkodni, még akkor sem, amikor azt képzeljük, hogy nagyon objektívek vagyunk. Tehát nincs, vagy legalábbis én úgy élem meg a magam világában, hogy a legmeglepőbb éppen az, hogy minden gondolatom tele van érzelemmel. Még akkor is, amikor éppen arra törekszem, hogy ezeket az érzelmeket lehántsam, vagy felismerjem, vagy rácsodálkozzam, hogy mennyire befolyásolják a gondolataimat.
Sőt, hát a gondolataim befolyásolják utána a cselekedeteimet is.
És az érzelmeket. Hát ez így igen. Van, az előbb beszéltünk
oda-vissza arról,
hogy így igen. Van, hogy a gondolataim, érzelmeim befolyásolják a beszédemet, a beszédem befolyásolja a cselekedeteimet, az pedig már az életmódomat fogja be.
Gondolkodás ilyen hatással volt magára ott Vietnámban, hogy aztán ezt hazahozta, vagy ez szerint éltek utána?
Akkor, amikor kint voltam, akkor sokkal inkább ez az üres egzotikum volt először a megragadó, másodszor a traumatikus élmények Kambodzsában, szintén egy nagyon erősen, egy másfajta irányzatban, de nagyon erősen buddhista beállítottságú közösségben, társadalomban, ahol különben a vietnámiak és a kambodzsaiak viszonya két buddhista ország, de két különböző felfogású buddhizmussal, akár egymásnak gyűlölt ellenségei lehettek, amely megrendítő.
És ez Buddha hogy fogja ezt, hogy gyűlölik egymást? Hát pontosan az elfogadása, nem?
A Buddha is fölismerte és látta azt, hogy az ember milyen kegyetlen tud lenni, és ennek a kegyetlenségnek igazából mindig megvan valahol a gyökere, akár az egyénben, akár abban az adott közösségben, ahogy egymás ellen fordulnak egyik vagy másik csoportja, függetlenül attól, hogy most ők, vagy az ő politikusaik, vagy uralkodóik meghirdetett buddhistának nevezik magukat, miközben cselekedeteikben minden alaptanítást
hát, tagadó. Álságos, persze, álságos, igen.
Ennek a legszörnyűbb példája az én életemben nem csak a kambodzsai tapasztalás volt, hanem a burmai tapasztalatok is. Tehát ott látjuk azt, hogy szerzetesek képesek akár a gyilkolást is nem csak, hogy propagálni, hanem még meg is cselekedni.
Meg tudják indokolni, hogy...
Valamiféle
van erre mindig valami oksági?
Mindig valamiféle álságos magyarázatot próbálnak találni rá. Én azt gondolom, hogy semmi közük ezeknek az embereknek nincs már, sem a buddhizmushoz, sem a Buddhához. Uh-huh. Ők csak esetleg adott esetben szerzetesi ruhába járó emberek, akik sajnos nem tanulták meg azt, hogy mi a miért tekintsenek annak, hát, amit cselekednek.
Ez az a bakhit, ami aztán nem lát se jobbra, se balra.
Igen, biztos, és hogy ebben nagyon nagy sok vakság van. És megint utalok erre a bizonyos Thich Nhat Hanh-ra, ő azt mondja, hogy nem az ember az ember ellensége, hanem a gyűlölet. Tehát...
Pillanat, hogy? Tehát nem
az
egyik
ember
az ember
ellensége, igen? Hanem a gyűlölet az, ami az embert tulajdonképpen a másik ember ellen fordítja. Tehát azok az indulatok, érzelmek, ellenséges érzelmek, amelyek nem sajátjai, nem kötelező, elengedhetetlen együttjárói részei az embernek. Tehát maga az ember, ugye itt is megint bonyolult irányzatonként eltérő értelmezéseket lehet felsorolni. Én a magam életében azt tapasztaltam meg, hogy ha én egy gyilkossal kellett, hogy beszéljek, arról, hogy megkérjem őt arra, hogy ne gyilkoljon, akkor a legnagyobb meglepetésemre adott esetben az életemet is annak köszönhettem, hogy figyelemmel hallgattam, hogy miért gyilkol. Meg akartam érteni azt, hogy miért gyilkol.
Mert hogy volt ilyen?
Igen. Kambodzsában volt feladatom az, hogy az ENSZ-nek a képviselőjeként én Vöröskmer gyilkosokkal beszéljek arról, hogy hát miért gyilkolnak, és próbáljam őket arra rávenni, hogy ne gyilkoljanak többet.
De ez nagyon kemény dolog.
Ez valóban nagyon kemény dolog, de amiért most fölhoztam, az éppen az, hogy ugye a gyilkos embernek is vannak érvei arra, hogy miért olyan, amilyen. És igazán a másik dolog az, hogy amit még megtanultam egy életre, hogy a gyilkos is megváltozhat és lehet olyan ember, aki a gyilkolás után másként viselkedik.
Hát erre valók ugye a börtönök, vagy legalábbis ez lenne a...
Megint egy történetet hagy mondjak el. A Titnyátánynak az volt az egyik törekvése például, hogy elvonulásokon egymással összehozta például a palesztinokat és a zsidókat, összehozta a vietnámi háborúban az amerikai katonákat és az amerikai katonák által meggyilkolt embereknek a leszármazottait. És bizony azok az indulatok, amelyekkel egymásnak feszültek ezek az emberek, ha meghallgatták, ha a környezet olyan volt, hogy odafigyeltek a másikra, hogy miért tette azt, amit tett, az képes volt megváltoztatni a viszonyukat. Például egy alkalommal egy amerikai veterán, addigra már hajléktalanná vált ember írt a Titnyátányféle csoportnak, hogy ő nem tud egy ilyen elvonuláson részt venni, de őt rettenetesen kínozzák azok az emlékek, amelyeket a vietnámi háború idején átélt. És akkor őt meghívták egy ilyenre, kifizették az útját, eljött, és elmondta, hogy bizony szerzetesi ruhába öltözött emberek is ölték őket, vagy lőtek rájuk, vagy gyilkolták őket Vietnámban a háború idején. Ezért ő maga személy szerint, már nem emlékszem, hogy milyen számot mondott, több tucat szerzetesi ruhába öltözött embert megölt. Mert ugye előbb lő, és csak utána nézi meg, hogy akkor az valóban szerzetese vagy sem. És az elvonulás során a Tájnak a reakció ennek az embernek a szenvedésére az volt, hogy mit tudsz most te tenni annak érdekében, hogy segítsd azokat az embereket, itt konkrétan például azokat a gyerekeket, akik amerikai katonáknak a leszármazottaiként, ugye több tízezer ilyen gyerek volt, kitaszította a társadalom magából, a vietnámi társadalom nem fogadta be őket, és ezeket a gyerekeket egy program keretében elvitték Amerikába. És ez az előbb említett egykori amerikai katona vállalta azt, hogy elkezdett foglalkozni ezekkel a gyerekekkel, és segíteni próbálta őket, aminek az eredménye az lett, hogy ő maga is egy szerzetesi életformát választott. Tehát nagyon nagy fordulatok tudnak beállni az ember életébe, hogyha megérti azt, hogy mit miért tett, és mi az, amit most még mindig tehet annak érdekében, hogy egy tisztességes értékek mentén éljen. Ez nem mentesíti őt attól. Tehát ez a kettősség meglátni magamban azokat a gonoszságra való hajlamokat, és meglátni magamban a kiszolgáltatottságot, a reménytelenséget egyszerre, azt hiszem, hogy ez a legnehezebb.
Ezek nagyon nagy mélységek.
Igen, ezek nagyon nagy mélységek.
Nagyon nagy mélységek ezek. Jeleni János, buddhista filozofussal Torda Judit beszélgetett.
Maradunk egy kicsit a távoli korokban. Egy egészen különleges előadáson voltam, ami annyira megkapott, hogy rögtön meg is kértem az előadót, hogy jöjjünk le egy kicsit beszélgetni. Igazából nem tudom, hogy mutassam be. Mert ott az előadáson, mint Shakespeare kutatót hallottok, csak közben kicsit úgy utána néztem, és akkor kiderül, hogy tanár, hogy kutató, hogy színéleadásokat rendez, színikritikus, és még sok minden egyéb. De az apropó tulajdonképpen az adta ennek a beszélgetésnek, hogy megjelent egy könyve Shakespeare minden időkre címmel. Szeretettel mutatnám be dr. Pikli Natáliát, a könyvszerzőjét, és talán kezdjük ott, hogy megjelent már sokszor Shakespeare mindenféle, hogy úgy mondjam, és mi késztetett arra, hogy most tőled jelenjen meg egy könyv, és mennyiben más ez, mint a többi.
Köszönöm szépen a meghívást, nagyon megtisztelő itt lenni, üdvözlöm a hallgatókat is. Ez úgy történt, hogy az ember foglalkozik nagyon sok mindennel, évtizedeken keresztül, de azért mindig van egy nagy szerelme, és nekem ez a nagy szerelem Shakespeare, és a Shakespeare kutatás. Az, hogy a könyv miért most született meg, ennek is volt egy ilyen érési folyamata. Tehát körülbelül már 30 éve foglalkozom Shakespeare-rel szakmából kifolyólag, hogy először doktori hallgatóként, aztán amíg gimnázium tanár voltam, addig csak ilyen konferenciákra járva, de azért csak-csak publikálva egy kicsit, és most már elég régóta az egyetemen tanítok, és nyilván most már ennek szentelhetem az időm nagy részét. Az hajtott engem, hogy nekem volt egy csodálatos tanárom, Géher István, akinek a könyve 1991-ben jelent meg, amikor én hallgatója voltam, diákja voltam a tanár úrnak. A Shakespeare olvasókönyv címmel megjelent könyv azóta is minden Shakespeare-istának a bibliája gyakorlatilag. Csak hát azóta eltelt 34 év.
Ez volt, amilyen indított ez a könyv?
Igen, igen, ez a könyv, illetve Géher István tanárunknak a személye. Ő Shakespeare kutató is volt, meg költő, meg nagyon sok mindenhez értett a világon, és egy csodálatos tanárember volt. Egyrészt az ő szemináriumai voltak azok, amik felnyitották a szememet Shakespeare komplexitására, meg akkor volt egy nagyon híres film, a Sok hűhó semmiért, ezt éreztem, hogy ez a shakespeare-i tragikum és komikum keveredése, ez egy olyan téma, ami engem egész életemben érdekelni fog, és hát így jutottam el doktorira, és hát végül is itt vagyok. Nem kis részben a tanár úr hatására és az ő támogatásával. De ugye eltelik 34 év, és a világ is változik, sok minden változik a tudományban is. Ráadásul nem duskálunk ilyen könyvekben, amik Shakespeare bemutatják úgy az egész Shakespeare-t az elejétől a végéig. Nyilván nem minden drámáról beszélhet az ember részletesen, de azért kirajzolva egy évet arról, hogy ki volt ez a Shakespeare, miket írt, milyen korban születtek ezek a drámák, milyen hatásuk van. Összesen az enyém a negyedik. Tehát eddig három volt, és gyakorlatilag generációként egy születik. Alexander Bernáté volt az 1920-ban megjelent első, Gellért Marcellé 57-ben, majd Géher tanár úr 91-ben, és hát ezek mind férfiak voltak, tehát azért ez is jelent egyfajta hangsúlyt, és én ebben is szerettem volna egy kicsit újat mutatni, hogy a hangsúlyt, a fókuszt egy picit másik irányba is kitágítom, vagy megmutatom, hogy a komédiák lehetnek ugyanolyan fontosak és érdekesek, és ugyanilyen mesterművek, mint a nagy tragédiák.
Tehát magyarul női szemmel nézni, és nem férfi szemmel?
Ez nagy rész benne van, igen. Tehát ez egy elég fontos szempont volt, mert egész egyszerűen nőként az ember néha másra érzékeny. Tehát nem véletlenül szerepel a címlapon a lázadó nők kifejezés. De hát egy olyan rendszerben, ahol azért a nőknek a Shakespeare korában is kevesebb joguk volt, kevesebb lehetőségük volt, és ez sajnos még ma is áll azért sok területen. Egész egyszerűen nőként az ember más dolgokra lesz érzékeny, és a Shakespeare drámákban is esetleg más lát meg, mint amit a férfi kutatók, hiszen eddig azért nagy rész férfiak uralták a tudomány. Ez jó dolog szerintem, mert egész egyszerűen kitágítja a nézőpontunkat. Én nem azt mondom, hogy a nagy tragédiákról nem szabad beszélni, de hogy nem csodálatos mesterművek, egy Lear, egy Hamlet, egy Otello, csak azt állítom a könyvemben, hogy a kevésbé ismert drámák, mint a Titus Andronicus, vagy a Tévedések végjátéka, a kevesebbet játszó drámák, mint a Téli rege, és a komédiák is igazán komplex mesterművek, nem csak a tragédiákban és a komolyságban és a férfi tematikában láthatjuk meg azt, hogy mennyire izgalmas műveket hozott létre Shakespeare.
Mik a fő vonalak, ami mentél?
Ezen gondolkoztam a legtöbbet, hogy hogyan lehet ezt az egész univerzumot megmutatni egy darab könyvben, ami nem lett rövid, tehát így is 400 oldalas, de hogy ezt ki kellett találni, hogy egy olyan utat tudjak megrajzolni, illetve egy olyan kirándulást tudjak tulajdonképpen az olvasókkal a könyv révén megtétetni, amelynek során azért a fontos dolgokat meg tudom mutatni, és a végén elérkeznek ők is egy olyan pontra, ahol azt mondják, hogy akkor most már látjuk, hogy ez az egész költői, drámaírói karrier, a kor, Shakespeare hatása milyen évet rajzolt le akkor az ő korában, illetve a napjainkban erre hogyan reagálunk. Gyakorlatilag úgy kell elképzelni, mint egy kirándulást. Tehát ezen az úton elindulunk, és akkor mondjuk az első megálló, az első hegycsúcs az, amikor a szerző a küszöbön van, tehát gyakorlatilag a saját készségeit és képességeit próbálja megmutatni a nagy közönségnek, és a Seneca Nál Szenekább véres rémdrámát ír a Titus Andronikuszban, vagy egy buhózatinál és buhózati buhózatot a Tévedések végjátékában. Nem egy ikerpárt, hanem két ikerpárt használ Plautussal szemben. És aztán utána a következő állomás az az, amikor beérkezik a szerző, ez az 1590-es évek közepe. Itt főként szerelemről és színházról van szó, Szent Iváni Állam, Romeos Júlia. A következő fejezet szól a királydrámákról. Itt egy picit átmentem azért a műfaj egy összefoglalóba, mert nagyjából egy időben születnek ezek nyilván a királydrámák, a Romeos Júliával vagy a Szent Ivánéval, de muszáj volt valahogy egymás után rendezni őket. És ezután jönnek a komédiáknak a nagyon sokféle formája, az elrontott komédiáktól az úgynevezett arany vagy jobb ízű komédiáig, és utána az egészen a keserű komédiáig, mint a Szegedszeggel. Ezután jönnek a nagy tragédiákról szóló elemzések, amit én úgy neveztem el a fejezetemben, hogy van már kenyerem, borom is van, ugye egy Kosztolányi idézettel, mert ezek a nagy tragédiák azért a férfi válságnak a különböző szakaszait mutatják be, és a végén a szintézis következik a téli regélyben és a viharral, és egy picit a könyv elején beszélek azért a tudományról, hogy a tudomány hogyan rombolja le a hamis mitoszokat, hogyan tud igazságot tenni az összeesküvés elméletekben, illetve a végén beszélek még egy kicsit arról, hogy maga ez a gyűjteményes kiadás, az első fólia, az mennyire fontos volt, hogy megmaradt, illetve hogy milyen titkok vannak még Shakespeare-ek kapcsolatban, például elveszett drámák és egyéb szerzőségi kérdések.
Egy kicsit utaltál rá, hogy megpróbálod egyértelművé tenni azokat a kételyeket, hogy állítanak olyat, hogy nem is Shakespeare írta a Shakespeare drámákat.
Igen, igen. Ez egy másik nagy motiváció volt a könyv megírására, mert engem rettenetesen bosszant az, amikor olyan dolgokat mondanak a Facebookon vagy bárhol, amik egész egyszerűen nem igazak. Tehát, hogy a tudomány tudja, hogy ez hogy történt, erre hiteles dokumentumaink vannak, ennek ellenére ugye terjednek ezek a hamis mítoszok. Hát a leghíresebb, hogy Shakespeare nem is Shakespeare, tehát ugye nem Shakespeare írta a Shakespeare drámákat, hanem nem tudom, a keresztes lovagok összesküvése, vagy valami más révén születtek meg. És hát itt egyértelműen ki tudja mutatni a tudomány, hogy ezek az elméletek, ezek miért hamisak. És hogy milyen történelmi tényektől, hiteles történelmi tényektől tekintenek el tudatosan, ugye, hogy azt tudják mondani, amit elmondanak. Ha példát kell mondani, akkor például a Christopher Marlowe nevét szokták emlegetni, hogy ő írta Shakespeare műveit, ő valóban élt, történelmi személy, Shakespeare kortársa, gyakorlatilag egyidősek, csak hát szegény Christopher Marlowe 1593. májusának végén szemen szúrva meggyilkolják. Tehát meghalt 1593-ban, miközben a Shakespeare drámáknak a nagy része 1593 után keletkezik. Az összeesküvés elmélet rajongók ilyenkor mindenfélét kitalálnak, hogy testcserével máshol testet azonosított, és aztán utána küldözgette a már megírt drámáit, de hát lássuk be, hogy ezek azért eléggé légből kapott méletek, és a tudomány ilyenkor azért el tudja mondani, hogy hol vannak azok a biztos pontok, ami alapján el tudjuk mondani, hogy Shakespeare volt Shakespeare. De egyben el kell azt is ismerni, hogy nem mindent tudhatunk nyilvánvalóan, hiszen azért 400 év elteltével elvesznek adatok, de ez ismét nem csak az űrlények összeesküvése, hanem egy történelmi tény, hogy hát nem minden adat marad fönn.
Engem nagyon megfogott, amit a Romeo és Júliáról meséltél. Kérhetek abból?
Igen, igen. A Romeo és Júlia egyébként nagyon jól rátapintott, hogy ez volt a legelső fejezet, amit megírtam. Ugye amikor az ember próbál a kiadóknál kincselni, hogy szeretne egy könyvet kiadni, nem olyan egyszerű ez a helyzet, és akkor általában kérnek egy próbafejezetet. A Romeo és Júlia lett a próbafejezet, és be kell vallanom, hogy igen, hozzám is nagyon közel áll, mert hogy a Romeo és Júliáról is nagyon sok mindent gondolunk, nagyon sok mindent tanítanak az iskolában, és valami egészen más az, amit Shakespeare megírt, illetve más miatt érdekes, mint amit általában szoktak róla mondani. Messze nem olyan szép, tefféleli stílusú történet ez a Romeo és Júlia, ha az eredeti Shakespeare szöveget nézzük, és van benne nagyon sok vadság, nagyon sok sötétség, nagyon sok szexuális utalás. Tehát, hogyha csak a Zeffirelli filmre emlékezünk, akkor egy másik Róma és Júlia képet látunk, mint amit Shakespeare valójában megért. Miközben az eredeti egy zseniális Róma és Júlia történet. Itt az az érdekes, hogy tulajdonképpen mire Shakespeare megéri a Róma és Júliát, addigra ez annyira ismert sztori már a korban, mint hogyha ma azt mondanánk, hogy valaki a 10. Spider-Man-t írja meg. Tehát mindenki tudja az alaptörténetet, van róla olasz novella, angol novella, francia novella,